Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves gyülekezet, az esztendő első vasárnapján hallgassátok meg nyitott szívvel Urunk igéjét, amin megírva található a mai napra a Bibliaolvasó kalauz által kijelölt új szövetségi szakaszban, János apostol első levelének az 5. részében, az első 5 versben. János első levele 5. részének az első 5 verse így szól tehát hozzánk. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Urunk lelke, áldja meg ezt a gyönyörű szakaszt, jöjjetek, hívjuk őt segítségül imádságban, hogy az ige üzenete gyümölcsöt teremjen a mi szívünkben. Mindenható Urunk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy azért lehetünk együtt itt ebben a gyönyörű templomban, mert neked mondani valód van a számunkra. Köszönjük neked, hogy nem rejted el a gondolataidat előlünk, hogy nem egy távoli sötétségben trónoló Isten vagy, akit nem lehet megismerni és megközelíteni, akinek folyton a kiszámíthatatlan kénye kedve befolyásolja a mi életünket. Mindezeknek épp az ellenkezője igaz. A te szándékod világos és nyilvánvaló, mert te magad jelentett ki nekünk, hogy mi a terved ezzel a világgal. És az is világos, hogy a tervedet követed mindabban, amit megengedsz, vagy éppen amit teszel a mi életünkben. Örökkévaló Istenünk, végtelen hálával köszönjük neked, hogy a te szándékod jó, azon munkálkodsz, hogy minél többeket megments az örökkévalóságnak. Ez a világ a pusztulásba tart, ezt látjuk és érezzük is sajnos sokszor, de te mindazokat kimented, akik benned reménykednek, akik a menekülés útját benned elfogadják. Könyörögve kérünk hát igéd által erősíts meg most is, hogy ennek a világnak a fájdalmai, az a sok szomorúság, nehézség, amit el kell hordoznunk, az nem a te gyenge kezűségedet bizonyítja, hanem azért van, hogy megedződve, még inkább hozzád menekülve eljuthassunk majd az örök boldogságba. Kérünk add, hogy már most valóban gyermekeid boldogságával élhessük még a fájdalmas napokat is. Így szólíts meg tehát, Atyánk, mindannyiunkat, kit-kit abban az élethelyzetben, amelyben van. Fájó szívűek, emlékezők, vagy éppen örvendezők vagyunk itt együtt. Kérünk mindannyiunkat, te szólíts meg a te áldott szavaddal. Fedd fel előttünk a te velünk kapcsolatos szándékodat, és add, hogy erőnk is legyen mindazt komolyan venni, amit üzensz nekünk. Ámen. Énekelt imádságunk tehát az iménti 266. dicséret 4. verse lesz. 266. énekünk 4. versét énekeljük, amely alatt a gyerekek gyerekisten tiszteletre mehetnek a gyülekezeti terembe, feleségem várja már ott őket. Tehát mi felnőttek pedig a 266. ének 4. versét énekeljük, hallelujját zengve, magasztalva áldjad Krisztus által jó atyádat.
Magasztalva áldjad Krisztus. mindent elférhet, és a szíved Jézus élhet. Boldogság őt vár rád, fenn az ég honában, ha fehér ruhában.
Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi, az imént elhangzott mellett János evangéliuma 16. részében van megírva, a 33. versnek a második felében. Tehát János evangéliuma 16. részének a 33. verséből olvasom az Úr Jézusnak egy mondatát. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy a legtöbb emberben időnként megjelenik valamiféle elvágyódás. Máshol szeretnénk lenni, nem ott, ahol vagyunk. Egy idő után a hívő emberekben ez akár még úgy is testet ölthet, hogy azt mondják magukban, szeretnénk már végre a földi terhektől mentesülni. Az atyánál lenni inkább, a mennyei hazában, nem pedig itt, ezen a földi világon. Még maga Pál apostol is ír ehhez hasonló érzésről a Filippiekhez írott levél elején, és ez sajnos amolyan szálló ige is lett bizonyos keresztjén emberek ajkán, hogy hát még Pál is azt mondja, hogy jaj, de szeretnék én már a mennybe lenni az atyánál. De folytatódik azért ez a dolog, aki ismeri az igét, az tudja, hiszen leírja Pál, hogy tudom, hogy miattatok most még úgysem mehetek. Azt majd az Atyaisten dönti el, hogy mikor jön el ez az idő. Addig pedig itt kell szolgálni Pál apostolnak, nem mellesleg nekünk is, az ég és a föld urát. Ha viszont itt kell élniük a hívő embereknek, akkor is adja magát az óriási nagy különbség, kontraszt a két világ között, a mennyei valóság, illetve a mi mostani földi élet lehetőségeink között. Tehát itt egy feszültség van, ezt nem lehet tagadni, és nem is kell. Tehát ha ez így van, és így is marad, hogy itt a földön kell nekünk hívőnek maradni, akkor csak úgy lehetséges a dolog, hogyha az Isten ad ehhez valami segítséget is. Titkokat mutatott az új világról nekünk. Bepillantást enged napról napra a mennyei világba Jézus Krisztus ígéretein keresztül. De ahhoz, hogy kibírjuk azt az időt a mostani körülmények között, ami addig még hátra van, szükségünk van az ő segítségére. A világban a legtöbb dolog sajnos mégis olyan, hogy ha valaki nem figyel oda eléggé az élő Istenre, akkor ezek a dolgok, hétköznapi dolgok, események egyszerűen elragadják, elszívják, elhúzzák az élő Istentől. Bálvánnyá lehet minden, amit szeretünk, akit szeretünk, ami, aki fontos nekünk. Aztán sok az általunk nem érthető, előre nem látható és nem befolyásolható tényező is az életben. Minden percben igen sok okunk lenne aggódni a következő pillanatokért, a jövőre nézve. Emberileg nézve ezek teljesen jogos aggodalmak. Egyebet sem tehetünk, mint remegve nézzük, várjuk, hogy mikor történik valami baj velünk vagy a szeretteinkkel. Na de hát így nem lehet semmiféle életet élni. Különösképpen nem hívő életet. Az aggódás, ahogyan szintén János apostolnak ebben a levelében olvassuk, nem fér össze a hittel, a szeretet kiűzi a félelmet. 4. rész 18. verse. Ahhoz tehát, hogy ne kelljen rettegve, félve élnünk, és a félelem miatt még az Istent is elhagyni, hiszen ha úgyse segít, akkor ugyan minek foglalkozzunk vele? Na ehhez le kell a világot győznünk. Nekünk. Magunkban. Krisztus ezt mondta a tanítványainak. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ő tehát ennek a győzelemnek a kulcsa, az útja. Itt egyébként a tanítványait még a halála előtt bátorította ezekkel a szavakkal, és az imádság meghallgattatását ígérte. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy ő, mint az élő Istennek a megtestesült fia, tevékenyen jelen lesz az ő tanítványainak az életében, a szeretetével, a hatalmával. Nem csak az lehetséges, amit az ember emberileg lehetségesnek lát, hanem ha az imádságunk meghallgattatik, az azt jelenti, hogy csodák színterévé lehet az az élet, amelyben Istennek a fia tevékenyen jelen van. Az Úr Jézus arról beszélt ezen a helyen a tanítványainak, hogy halála előtt majd magára hagyják, mert megijednek, mert nem tudják elfogadni, hogy ennek így kell lennie. De ez nem bukás, hogy Krisztus meghal, hanem ez a győzelemnek az útja. A kereszten át vezet a győzelemnek az útja. És ez vesztes útnak tűnik, ha valaki nem hisz az Úr Jézus feltámadásában. Hiszen akkor meghalt egy jó ügyért. Milyen szép. Csak hát nem lett belőle semmi. Hősi halottakkal vannak tele a temetők. És sajnos nagyon sokszor az utókor megmondja, bár inkább éltek volna. Az igazság Krisztusra nézve azonban ennek épp az ellenkezője. Ő ugyanis feltámadt. És ezért ez egy nagyon rázós, ahogy ma mondanánk. Egy nagyon fájdalmas út, de mégis a győzelembe visz. Ezért mondja már előre, mikor még ezek meg sem történtek, hogy ő legyőzte a világot, és hogy mi, akik benne hiszünk, legyünk nyugodtan békességben. Hiszen ő már megtette azt, ami a győzelemhez az ő részéről kellett. Ezután immár rajtunk a sor. Nekünk is el kell a világtól annyira szakadni, hogy az ne tudjon közénk és az üdvözítő Isten közé állni. Nekünk kell megtanulni, nem csak a testi szemünkkel, hanem a hitünkkel nézni és látni az életünket, ezt a világot. Felismerni, hogy az Isten akkor is cselekszik, amikor éppen nagyon rosszul állnak a dolgok. Meglátni, hogy mi az, ami valóban fontos. És mi az, ami hazugság ebben az életben, ami légypapírként magához akar láncolni halálunkat okozva ezzel? Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez egy nagyon fontos megállapítás. És kiderül belőle sok minden, de például az is, hogy a világot legyőzni azt jelenti, hogy szabad vagyok a világ gondjaitól és örömeitől is. Az életem gondjaitól és az életem örömeitől is. Ez nem azt jelenti, hogy nem veszek róluk tudomást. Mintha valami burokban élnék. Mintha nem tudnám vagy nem érezném ezeknek a súlyát. Mintha nem lennék egészen normális. Nem ezt jelenti. Jézus nem is remete életre hívja az övéit. Hogy csak nehogy elköteleződjünk, mert ha már az ember valakit szeret, társa van, gyereke van, unokája van, akkor már kötődik ehhez a világhoz. Amíg teljesen magunk vagyunk, addig könnyű eljátszani a gondolattal, mi lenne, ha nem is lennénk. Ha valakit szeretünk, akkor ez már más. De Jézus nem magányos, remete életre hív minket, hanem azt jelenti, szabadnak lenni a világ aggódásaitól és örömeitől, hogy egyiknek sem vagyok a rabja. Sem az örömöknek, sem a gondoknak. Érzem őket, örülök, mikor annak van itt az ideje, sírok, mikor annak van itt az ideje. De nem keseredem el a végletekig, és nem örülök úgy, mint aki elvesztette az eszét. Szóval egy bizonyos távolságot jelent az élet dolgaitól az, ha legyőztem őket. Istent minden dolgomban észreveszem, és az ő kezéből veszem el mind az örömöket, mind a szomorúságot. Ezért győzheti le az a világot, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Mert hát az Úr Jézus is éppen így élt, éppen ennek a világnak a mieinkhez hasonló gondjai között. Jézus elkíséri lelke által a hívők életét is, és semmi nincs ebben az életben, amit ne lehetne vele megosztani, megbeszélni. Ha valaki annyira hisz az Úr Jézusban, hogy beszélő kapcsolatban van vele, magyarul szokott imádkozni, akkor annak azt is hinnie kell, hogy nem hiába imádkozik. Különben csak magában beszél, pszichiátriai eset. Aki imádkozik Jézushoz, annak hinnie kell, hogy az Isten tenni fog valamit értünk. Ha viszont ebben is hiszünk, akkor már nem szabad megengedni magunkban és magunknak, hogy a világ gondjai nagyobbra nőjenek, mint a Jézusba vetett hitünk. Mondjuk, aki hiszi, hogy az Úr Jézus az Isten fia, az tudja, hogy a mindennapi kenyér Istennek az ajándéka. Hogy ő gondoskodik azokról, akiknek élniük kell. Aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia, az tudja, hogy a világ ura semmit nem enged meg véletlenül, vagy tévedésből az emberek életében, hanem nekünk komoly, becsületes és bölcs urunk van. És végül, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia, az azt is tudja, hogy még a halál sem az élet vége, nem elég nagy csapás Jézus erejéhez képest, hanem a halál egy állomás, az örök életbe való átlépés ideje, alkalma. Hát ezért tudja legyőzni a világtól való rettenetes, rettegés teljes függést az, aki Krisztusnak az Isten fiúságában hisz. Mert ha ebben hisz, akkor abban is hinnie kell, hogy az Isten minden bajunk és örömünk fölött is Úr, mégpedig olyan, mint amilyen Jézus a földi élete során volt, tisztességes, becsületes. Százszor ad, míg egyszer esetleg valamit elvesz. A világot legyőzni nem csak egy lehetőség, amit a bátrabbak kipróbálhatnak, a többieknek, átlagos hívő embereknek, meg jó enélkül is. János apostol világosan fogalmaz. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot. Indikatívus állít. Kijelentés. Egy egyszerű megállapítást tesz. Ez a tény, ez a helyzet, aki Istentől született, az legyőzi a világot. És ez azt jelenti, hogy ez a bizonyítéka annak, hogy valóban megváltozott az életünk, hogy valóban új Úrnak engedelmeskedünk. Nem a világnak, nem a saját szeszélyünknek, vagy a mások hatalmának, hanem a Krisztusnak. Ez a jele. Akkor legyőzzük a világot. Aki nem hisz Jézusban, az az ösztöneinek, a saját bölcsességének, ha van neki olyan, esetleg más emberek okoskodásainak engedelmeskedik. Azt teszi, amit lát, hogy mások is tesznek. Aztán így szaporodik a kuruzslók tábora, aztán hadd mondjam, érezzük ezt sokan, így gyarapszik egyre az ostoba embereknek a tábora az egész világon. Mert egyik a másikat utánozza, anélkül, hogy a rendszerbe kívülről valami bejöhetne. Mint régen a királyi családok, egymás között házasodunk. Mi lett annak a vége? Kívülről az Istentől kell jönnie a bölcsességnek, különben magunk körül forgunk. Hát erről szól ugye a régi magyar mondás is, hogy egy bolond százat csinál, pedig Jézus az Isten fia. És az emberi ostobaságok helyett esetleg még ő rá is lehetne hallgatni. Mégis milyen sokan hallgatnak inkább a szomszédra, a nagynénire, csak az Isten igéjére, nem azzal tessék minket békén hagyni. Nekünk azonban, akik elhittük és megtapasztaltuk, hogy Jézus a Krisztus, hogy ő valóban az élő Istennek a fia, nekünk le kell győznünk a világot. Csak akkor vagyunk az övéi, és biztonságot jelentő módon egészen az ő gyermekei, ha legyőzzük ezt a világot. Ha már nem az lesz az egyetlen és legfontosabb dolgunk, gondolatunk, vezérelvünk, hogy a világi eseményekről az evilági erre, a földi életre vonatkozó dolgokról gondolkodjunk. A rideg tényeket csak egyféleképpen lehet legyőzni. Azzal, hogyha hiszünk az Úr Jézusban. Mert akkor kitárul a lehetőségek tárháza. Mert neki semmi sem lehetetlen. Mert ő tud és akar is segíteni a bajunkban. A belévetett hit ad tehát erőt nekünk. És ez a gyakorlatban is megjelenik. Olyan nagyon jó lenne, hogyha ez a mi megfáradt európai kereszténységünk valahogyan kilépne a templomoknak ebből a csöndes álmodozó világából, és valósággá válna ott az életet hétköznapjain, hétfő reggel 6-kor, vagy szombat délután 2-kor a dugóban, vagy nem tudom. Kitárul a lehetőségek tárháza, ha a temetőbe megyek, hívő emberként, akkor nem csak az elvállás fájdalmára gondolok, hanem arra is, hogy lesz feltámadás. És akkor a sírok majd megnyílnak, és új életre kelve újra előjönnek a halottaink. Hogy van Istennek terve a gyászommal is. Ha hiszem a feltámadást, akkor ez vigaszul szolgál. Tényleg, nem csak olyan óvatosan gondolok rá, de jó is lenne, de hát úgyse úgy van, hanem hogy hasson az életemre konkrétan a hitem. Aztán nagyon félelmetes világ jelenségeket is látunk. Nagyon sok a kérdés, a változás a világban. Nincs egy egységes, pozitív kilátásunk a jövőre. Vagy a migráns áradat jön, vagy a globális felmelegedés, vagy mind a kettő egyszerre. A világ fegyverkezik. Azt háború szokta követni. De hát a terrorista támadások már Európa szívében is jelen vannak. Vagy mondjuk mit tanuljon a gyerek, mit tanuljon az unoka? 5 évente a teljes gépparkot lecserélik a dolgozókkal együtt a gyárakban. Hát milyen szakma fog neki a következő 40-50 évben megélhetést adni? És akkor még a világjárványokról, földrengésekről nem is beszéltünk. Mindezek a kérdések, kit melyik, időnként kéretlenül is feszítik a szívünket, elkeserítenek bennünket, mert emberileg nézve egyikre se tudunk semmiféle megoldást. Nem tudunk ezekre megnyugtató választ adni. Viszont ha hisszük, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki eljött ebbe a világba, emberi testet vett magára, nem 3 percig volt itt, hanem 33 esztendőn át, teljesen kiitta a keserű poharat, még a seprőjét is megitta. Na szóval, ha ezt hisszük, akkor azt is hihetjük, hogy neki mindezek után gondja lesz ránk és a szeretteinkre. Nem úgy, hogy mi és a szeretteink megússzuk a tragédiákat, a többiek pedig, akikért senki se imádkozott, áldozattá lesznek. Nem úgy. De úgy mindenképpen, hogy lesz megoldás még ezekre a problémákra is, ha hittel közelítjük meg őket. Borzasztóan nehéz helyzetek adódhatnak ebben az életben. De az Isten egyikben sem akar és nem is fog bennünket magunkra hagyni. Csak ehhez az kell, hogy ne magunk tiltsuk ki őt a gondolatainkból. Hogy hátra innen, itt most nincs helye a fennkölt gondolatoknak. Jaj, nekem most meg kell az életemet oldani, Isten várjál. Hát ez így nem fog menni. Számoljunk Istennel, legyünk készen arra, hogy majd megsegít. Keressük őt, akarjuk felismerni a szándékát. Nagyon fontos, hogy az életed minden pillanatában adjál helyet az Úrnak. Mert aki az Isten gyermeke, mert aki Istentől született, az a bajok között sem ugyanolyan, mint a többiek. Főleg nem elkeseredettebb, mint azok, akiknek egyébként nincs vigasztalásuk. Hiszen a világ veszélyeivel, tragédiáival szemben, mondjuk ezt ki őszintén, csak annak van kapaszkodója, igazi vigasztalása, aki a világnál erősebb és hatalmasabb Istenben hisz. Az összes többiek a meglévő körön belül mozognak. Nem tudnak kitörni belőle. Ez az Isten a szavával teremtette viszont ezt a világot. Tehát ő fölött áll, ő igazából kívül is van ezen a világon, túl is, nélküle is létezik. Istennek a tette, de már a szándéka is bőven elegendő arra, hogy ezt az egész világot megváltoztassa. Aki Isten létére emberi testet tudott magára ölteni, megszületni kisbabaként, aztán felnőni, úgy végig, hogy közben Istennek a fia, annak nem fog gondot okozni a világ minden veszélyével, gonoszságával szemben sem megtartani a híveit. Persze ebben az is benne van, hogy a halálon túl a feltámadás által fog megtartani minket. Nem csak az, hogy túléljük a veszélyeket, és minden megy tovább az evilági életünk körülményei között. Arra nincs ígéretünk, hogy ez az élet változatlan örökös boldogságban fog itt a földön lezajlani a hívők számára. Arra viszont van, hogy végül az Isten igazságot szolgáltat, hogy végül ő maga töröl le minden könnyet az övéinek a szeméről. De akik nem hisznek az Úr Jézusban, azoknak nincsen ilyen vigasztalásuk. Ha van is valamiféle, akkor az emberi ideig, óráig való. Van, aki azt mondja, úgyis 100 évig fogok élni, mert én ezt így eldöntöttem, mert megbeszéltem magammal. Vannak, akik ezt komolyan veszik, mosolyogni, sírni való, nem is tudom. Ez a gondolat egy pillanat alatt oda van, hiszen nem rajtam múlik, hogy meddig fogok élni. Legalábbis biztos, hogy nem az elhatározásomon. Tehetek ezért éppen ezt, azt, de biztosra nem mehetek ezen a téren. A hívőknek le kell győzniük ezt a világot. Szabadnak kell lennünk a világtól. Erre mondja azt János, hogy abból lehet tudni, hogy szereti valaki az Urat, hogy megtartja a parancsolatait, és hogy ezek a parancsolatok nem nehezek. A parancsolatok ugyanis mind arról szólnak, hogy az embernek el kell engednie a világtól való teljes függést, és ehelyett az Úrtól kell függenie. Közben él ezen a világon, tehát lehet vagyona, lehet családja, szeretheti és szeresse is őket, de az Isten a legfontosabb. Minden gondolatban benne van, és meghatározza a gondolatainkat. Mikor János azt írja, hogy Isten parancsolatai nem nehezek, akkor ezt nem valamiféle kérkedésből mondja, hanem arról van szó, hogy különbséget szeretne mutatni ilyen módon is a hitben járó és a hit nélkül élő emberek sorsa között. Mert az Isten parancsolata a hívő embernek könnyű, a hit nélkül élőnek azonban nem. Kálvin János néhány mondatát hadd hozzam segítségül, nagyon-nagyon szépen beszél ez erről a dologról. A hívők, bár Isten lelke kormányozza őket, mindazáltal kemény harcot folytatnak a testükkel. És bármennyire fáradoznak is, csak töredékében tesznek eleget kötelességeiknek. Sőt, szinte összeroppannak a terhek alatt. János annyiban nevezi könnyűnek a törvényt, folytatja Calvin, amennyiben mennyei erővel felruházva felülkerekedünk a test kívánságain. Mert bármennyire rugódozik a test, a hívők mégis érzik, hogy nincs másban gyönyörűségük, csak abban, hogy Istent kövessék. Tehát, ha tudjuk, hogy az Úr kegyesen megbocsátja nekünk, ha cselekedeteink nem tesznek eleget a törvénynek, ez még inkább készségessé tesz az engedelmességre. Tehát az Isten Jánoson keresztül erőt akar nekünk adni. És nem azt hangsúlyozza, hogy milyen rettenetesen nehéz az Isten követni, jaj, meg se próbáljátok, úgyse fog az nektek menni. Hanem a vele való szeretet kapcsolatnak a szépségére és a következményeire akarja a olvasók figyelmét irányítani. Kicsit mondjuk olyan ez a könnyű az Isten parancsolatait megtartani, mint ha mondjuk valaki nem szeret Budapesten autózni, mert nem talál parkolót, mert nem szeret a csúcsforgalomban araszolni, mert zavarja a nagy forgalom. Az ilyen ember, ha csak nem muszáj, biztos, hogy nem megy autóval Budapestre. De mondjuk, ha a házastársának, a gyermekének keres valami jó kis ajándékot, volt ebben részünk az elmúlt hónapban. akkor már örömmel behajt a fővárosba. Akkor már nem terhes a parkolókeresés, meg az araszolgatás sem, mert akit szeretek, azért szívesen teszem meg azt is, amit egyébként nem szoktam. És ilyenkor már nem is találom olyan nagyon nehéznek. Ha van kiért, akkor szívesen meghaladom önmagamat. Mikor az asszonyok egy-egy ünnepre készülnek. Ha szeretet van abban a családban, akkor ott nem csapkodással készül az ebéd, a vacsora. Még akkor sem, ha nagyon sok idő és nagyon sok munka elkészíteni egy-egy ilyen ételsort. Szeretem azokat, akiknek készítem. Meghaladom magam. Akiért teszem, az nekem fontos, mert szeretem őt. Hát íme nagy szeretetben lehetek az élő Istennel is, akinek mindent köszönhetek. Ha ő kér tőlem valamit, akkor az nem lehet olyan nehéz, mint bármi más az életemben. És nem is fogadhatom száj húzogatással vagy várángatással. Ha tényleg szeretem az Istent, akkor nem is fogom így fogadni az ő kéréseit. Na hát erre hív ma bennünket Jánoson keresztül az Isten az év első vasárnapján. Arra, hogy legyőzzük a világot a Krisztus erejével, a belévetett hittel. Ha hiszünk az ő mindenhatóságában, akkor sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők nem lehetnek elég erősek ahhoz, hogy elválasszanak bennünket őtőle. Ha pedig nem tudnak elválasztani az életünk dolgai, eseményei, személyei az élő Istentől, akkor az azt jelenti, hogy egészen az övéi vagyunk. Ennek a vége pedig az örök élet. Nem a halált kell keresni, várni, hanem Krisztust kell követni már most végig az életen át. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ha hiszed ezt, testvérem, akkor ne engedd, hogy a világ újra és újra megkötözzön. Higgy Jézusban, kövesd őt hűséggel, és hidd el, ez elég a boldogsághoz. Amen.